Kedves hallgatóink, a harmadik témánkhoz érkeztünk abban a sorozatban, amelyben 12 részben szeretnénk összefoglalni az Ószövetséget. Talán tetszenek rá emlékezni, hogy az első témánk a teremtésről szólt, a második a paradicsomi megkísértésről és a bűnbeesésről, és az elmúlt alkalommal említettem a Bibliának egy ismert jelképét, amellyel a bűnt kovászhoz hasonlítja. Vagyis mi a kovásznak a tulajdonsága, hogy kicsi, de a tésztába belekerülve megkeleszti az egész tésztát. Tehát a bűn a kicsiből indul ki, szóval az önzés, a szeretettelenség a kicsi dolgokból indul ki, de aztán annál hatalmasabbra dagad és nő. És az elmúlt alkalommal ezt részleteztem, hogy nem volt olyan lényegtelen az a paradicsomi megkísértés és a fáról való gyümölcs szakítás, mert az is látszólag egy kis dolog volt, de a mai témánk is bizonyítja, hogy az mennyire naggyá lett, hiszen a Biblia szerint az emberiség történelmében mindjárt a második nemzedékben bekövetkezik egy gyilkosság. Nem is akármilyen, hanem egy testvérgyilkosság. Tehát az, amit Ádám és Éva elkövet ott a paradicsomban, és amit az elmúlt alkalommal említettem, hogy maga után vonja rögtön az ő életükben a szégyent, a félelmet, a magabízást, a büszkeséget és a bűn áthárítását, ezzel végeztük a második előadásunkat. Itt most a harmadik előadást ezzel kell bevezetnem, hogy a gyermekeik életében, mindjárt a második nemzedékben, megjelenik az emberi történelemben a gyilkosság, az élet elvétele, méghozzá a testvérgyilkosság. Kain megöli Ábelt. A mai alkalommal hatalmas nagy kérdésekre igyekszünk válaszokat találni a Biblia segítségével, például ilyenekre. Miért a harag, miért a gyűlölet, miért a feneketlen gyilkos indulat az emberi világban? Mitől van ez? Miért ölte meg Kain Ábelt? Mi volt ennek az oka? Mi volt az előzménye? Mi történt azelőtt, hogy ő felemelte a kezét az öccsére? Aztán a következő nagy kérdés. Hát Isten nem tudta volna megakadályozni ezt a bűnesetet? Hát ha létezik egy mindenható Isten, egy jóságos, szeretetteljes lény a Biblia szerint, szóval a Biblia logikáján belül mozgunk végig az előadás sorozatunk közben. Akkor Isten nem tudott tenni semmit se, ő mint egy végig szemlélte ezt az emberi drámát. Vagy a harmadik nagy kérdés, amellyel majd zárjuk az előadást, hogy hát Káin elkövette ezt a gyilkosságot, de utána lett volna számára lehetőség az elrendezésre, a megbánásra. Kezdődhetett volna új élet az ő életében. Elrendezhető-e a bűn? Megújulhat-e az ember a sok-sok rossz után, amit elkövet? Ha nem is gyilkosságokat követel az ember, de János apostol az első levelében azt mondja az egyik kifejezésében, hogy mindaz az ember, aki haragszik az ő atyafiára, embergyilkos az. Szóval ne legyen olyan távoli történet tőlünk most ez a Kain Ábel történet, mert a Biblia szerint minden gyilkosságnak, minden tetleges emberölésnek az alapja a harag. És a harag az pedig sajnos naponkénti problémánk. Mi is küzdünk a szenvedélyeinkkel, mi is küzdünk a lobbanékonyságunkkal, mi is küzdünk a haragvó természetünkkel. Mindenki, aki haragszik az ő atyafiára, embergyilkos az. Vajon le lehet-e győzni a haragot, vagy ha kitört, vagy ha végzetes cselekmények következtek ezután, akkor az ember megbánhatja a bűnét, és megújulhat-e úgy, hogy később nem követi már azt el. Nagy kérdések ezek, ugye? Azt hiszem, mindannyiunkat foglalkoztató kérdések, régi történet, több ezer éves történet, a Kain és Ábel esete, de hogyha elmélyülünk a Bibliában, akkor látni fogjuk, hogy mennyire érvényes válaszokat kapunk a mai napokra is, a mi életünkre nézve is. Mózes első könyve 4. fejezetében van a történet, fel is írtam a táblára, az első 16 vers lesz a mai előadás tárgya. Engedjék meg, hogy az első verset nyomban fel is olvassam. Azután ismerte Ádám az ő feleségét Évát, aki fogadott méhében, és szülte Kaint, és mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Itt mindjárt meg is állnék. A Biblia elmondja, hogy Ádám és Éva házasságából először született egy fiúgyermek, Kain, és Éva azért nevezte így, hogy Kain, mert ennek a szónak egy lefordítható jelentése van. Hozzá is tette, hogy nyertem férfiat az Úrtól. Talán még helyesebb lenne így fordítani ezt, ha egészen pontosan fordítjuk a héber szöveget, hogy nyertem férfiat az Urat. Vajon Éva miért adta ezt a nevet az elsőszülött gyermekének? Emlékezzünk rá, hogy az elmúlt előadás végén említettem, hogy Isten az ősszülőket nem hagyta kétségben, hanem az ősevangéliummal ígéretet és bíztatást adott nekik. Ebben az ígéretben ott volt, hogy majd eljön valaki, aki asszony magva lesz, aki asszonytól születik, és aki a kígyó fejére tapos, aki legyőzi a bűnt. Isten már a paradicsomban meghirdette Jézus Krisztus eljövetelét a világra. És ebből a negyedik fejezet első verséből egy nagyon fontos dolgot tudhatunk meg, hogy Ádám és Éva hitt ennek az Isten ígéretnek. Ők úgy gondolták, hogy a megváltó, aki helyrehozza majd az ő vétküket, mindjárt a második nemzedékben eljön. És ezért adták az elsőszülött gyermeküknek ezt a nevet, hogy Kain, és ezért kiált fel Éva, nyertem férfiat az Urat. Ők úgy gondolkoztak, hogy nagyon gyorsan eljön majd a megváltás. Nem kell évszázadokig, évezredekig várni. Nem volt nekik fogalmuk ugye a jövőről. És itt egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg. Nem csak azt, hogy Ádám és Éva valóban megbánta a bűnét, mert ebből láthatjuk ebből a versből. A középkorban például előszeretettel ábrázolták Ádámot és Évát a pokol különböző köreiben. Például aki elolvassa Dantének az isteni színjátékát, ott is azt látja, hogy az emberiség legbűnösebb egyedei közé rakja őket Dante, mondván, hogy az egész emberi történelmet ők siklatták ki. Ha ők nem követik el az első bűnt, akkor egészen más lenne az emberi élet. Nos, hát ez nem így van. Ádám és Éva mélyen megbánta azt, amit tett, szembefordult a vétkével, és kifejezte azt a reményét, hogy Isten gyors megoldást hoz a bűnre. Azért gondolják meg, hogy ők még nem szembesülhettek a bűnnek annyiféle átkával, mint ahogy több ezer évvel azután mi emberek. És mégis vágyakoztak arra, hogy legyen egy tiszta világ, egy igazságos világ, egy szereteten alapuló világ, amelyben nincs önzés, nincs szeretettelenség, nincs bűn. És ez a névadás, hogy az elsőszülött gyermeküket Kainnak nevezték el, ez kifejezte ezt. Milyen nagy volt aztán később a megdöbbenésük, amikor értesültek ugye a végzetes tettről, hogy Kain nemhogy nem megváltó lett, nemhogy nem helyrehozója a bűnnek, hanem az a kovász az ő életében megdagadt, és a gyilkosságig vezette őt. De hadd olvassam tovább az elbeszélést. És ismét szülte annak atyafiát Ábelt, és Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földművelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekintett az Úr Ábelre és az ő ajándékára, Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekintett. Miért is Kain haragra gerjedt, és a fejét lecsüggesztette. Így juthatunk el a történetünk második mozzanatához, hogy ezek a gyermekek, ugye Kain után megszületik Ábel, felnevekednek, és amikor már felnőtt emberek áldozatot visznek Istennek, áldozattal járulnak Istenhez, és kétféle áldozattal mennek Isten elé. Ugye Kain a föld gyümölcséből, terméséből visz áldozatot, Ábel pedig a juhok első fajzásából, tehát bárányáldozatot visz az Istennek, és Isten az egyik áldozatot elfogadja, az Ábelét, a másikat pedig elveti, elfordul tőle ez a Kainé. És itt nagyon sok ember megáll a Biblia olvasásában, csodálkozva, hogy mi különbség van a két áldozat között. Miért fogadta el Isten az egyiket, és miért vetett el a másikat? Ezt írók, művészek is felvetették ezt a kérdést, hogy csak egy legutolsó szerzőt említsek, aki a századunkban élt. 1947-ben jelent meg Albert Camus-nek a műve a L'homme révolté, vagyis a fellázadt ember. Ez tulajdonképpen Camus egy ilyen nagy történet filozófiát írta a II. Világháború után, ez a fellázadt ember nyilván Kaint jelképezi. És Camus azt akarta megint, hogy az ember akkor igazán ember, ha lázadni mer, mint Prométheus is lázadni mert, Kain is lázadni mert. Ezek az igazi embertípus megtestesítői. És Camus azt írja ebben a művében, hogy ő nem érti a Bibliának az elbeszélését, mert nem érti, hogy mi különbség van a két áldozat között. Hát Kain is vitt valamit, amit ő jónak látott, és amivel ő úgy gondolt, hogy ő áldozhat az Isten előtt, meg Ábel is vitt valamit. Hát Isten miért tett különbséget a két áldozat között? Hát nem volt ez egy és ugyanaz? Nem az a fontos, hogy valaki mit visz, hanem milyen lélekkel viszi meg, hát ugye elgondolkozik Camus ebben a művében erről. És végül arra a következtetésre jut, hogy Kain megölte Ábelt, ennek az oka, a felelőse az Isten volt. Mert ha Isten nem fordul el Kain áldozatától, akkor Kain nem haragszik meg a testvérére, és nem végez vele. Tehát Camus idáig jut a gondolatmenetében, hogy az első bűnért, az első gyilkosságért Isten a felelős. Én azért idéztem fel a francia írónak a gondolatmenetét, mert meg vagyok győződve, hogy nagyon sok ember így gondolkodik, még hogyha nem viszi végig is ezt a logikát, de nagyon sok ember fejében ott motoszkál a kérdés, hát ugyan mi különbség volt a két áldozat között? Kedves hallgatók, el szoktam mondani az előadásokon, de mindig ismétem. A Biblia egy részlete sem érthető meg önmagában. A Biblia egy kis részletének a megértéséhez az egész Biblia ismerete szükséges. És ahhoz, hogy a Mózes első könyve 4. fejezetét megértsük, ahhoz például ismerni kell a 3. fejezetet, az előző fejezetet. Mert ott olvashatunk arról, hogy maga Isten rendelt el az áldozat szertartását. Maga Isten gondoskodott arról már a paradicsomban, hogy addig, míg nem jön el az a megváltó, akire nézve ő ígéretet tett az ős evangéliumban, az embernek vagy fogalma legyen arról, hogy mi az, hogy megváltás, miből kell megváltani az embert, ki fogja megváltani, hogyan fogja megváltani. És Isten maga rendelt el a bárány áldozatot, az állat áldozatot, a véres áldozatot. Isten maga kezdte tanítani az első emberpárt, Ádámot és Évát, és azért olyan természetes, hogy a 4. fejezetben egyszer csak értesülünk, hogy a gyermekek is áldozatot mutattak be, mert ők tudták honnan venni ennek az ismeretét, a szüleiktől. Isten azért kezdte tanítani Ádámot és Évát, hogy rávezesse őket arra, hogy mi a bűn, hogy a bűnnek büntetést kell maga után vonni, a természetes következménye a bűnnek a megsemmisülés, és az ember csak egyféleképp menekülhet meg, egyféleképp juthat el az örök életbe, ha valaki átvállalja az ő bűne büntetését, ha van egy helyettes áldozat, ha van egy tiszta bárány. Ez a bárány Jézus Krisztus jelképezte, a Bibliának szintén egy nagy jelképe. Keresztelő János így mutatta be Jézust, íme az Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Isten maga tanította rá tehát az őszülőket, és ők ezt továbbadták, ezt a hitet, ezt az ismeretet a gyermekeiknek, és ebből láthatjuk, hogy Ábel olyan áldozatot mutatott be, amellyel Isten előre kinyilvánította, hogy mi lesz a bűn rendezése. Kain viszont nem azt az áldozatot mutatta be, hanem egészen mást. Vajon milyen áldozatot mutatott be? Mi volt a két áldozat közötti különbség? Mi volt az a hatalmas nagy különbség a két áldozat között, hogy az Isten az egyiket elfogadhatta, a másikat azonban nem? Kedves hallgatók, röviden ezt így mondhatnám, hogy Kain áldozata az őse volt minden pogány vallás áldozati rendszerének és áldozatról való felfogásának. Tudnék, a Biblián kívüli vallások, és most nagyon megszorítólag használom ezt a szót, a Biblián kívüli vallások, hogyan gondolkoznak az áldozat eszméjéről? Így gondolkoznak. létezik egy Isten valahol, hogy hol nem tudjuk, de hogyha az életbe jönnek nehézségek, csapások, szerencsétlenségek, akkor biztos ez az Isten tette ezt velünk, és nekünk ki kell engesztelni őt valamilyen áldozattal, hogy mint egy jobb kedvre hangoljuk az Istent magunk iránt. Hogy ez a minden pogány nép áldozati szertartása ezen alapult. Ezért áldoztak termést, ezért áldoztak állatot, de sokszor emberáldozat is ezért volt. Mert amikor nagy volt a vész, nagy volt a veszély, akkor úgy gondolták, hogy gyermeket vagy hajadonokat áldoznak, és akkor az Istenség haragja majd lecsillapodik. A pogány áldozatoknak tehát az az eszméje, hogy az Istent békéltetni kell, az Istent engesztelni kell. És ha valamivel kiengeszteltük, hogy nem mondjam így, lekenyereztük, akkor majd elfordul a haragja tőlünk. Minden pogány vallásban, minden mitológiában ezt találjuk. Amikor Kain ezt az áldozatot hozta, akkor tulajdonképpen ezeknek a pogány áldozatoknak az ősévé vált. Ő nem olyan áldozatot hozott, mint amit Isten elrendelt, hanem ő úgy gondolkozott Istenről, hogy Isten egy kemény, ítélő, haragvó lény, akit ki kell engesztelni, meg kell békíteni, hogy jobb legyen majd az emberrel. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy ez pogány felfogás? Mert a Biblia tanítása egy mondatban összefoglalható ezzel kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Istent a bűnnel szemben nem lehet engesztelni. Nem lehet megbékíteni. Isten a bűnt, az önzést, az élet pusztítását, azzal nem vállalhat egyességet. Azzal ő nem vállalhat kompromisszumot. Isten bűngyűlölő. Igen, az Isten tud gyűlölni a bűnt, az élet pusztítását, a szeretettelenséget, azt, amikor mi magunk meg mások életét roncsoljuk. Az Isten ezt gyűlöli. Isten bűngyűlölő, és a bűnnel szemben az Istent nem lehet békíteni. De a Biblia rögtön hozzáfűzi, hogy Istent a bűnös iránt viszont nem kell békéltetni. Mert Isten egy olyan tökéletes erkölcsi lény, aki mindig külön választja az emberben a rosszat, amit az ember elkövet, és magát az embert, aki elköveti a rosszat. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmüket. Istenről a Biblia azt mondja, hogy Isten a bűnt gyűlöli, de a bűnöst szereti. Isten a bűnnel nem vállalhat egyességet, de a bűnös támogatja, a bűnös segíti, hogy kiemelkedjék a bűnéből. Isten olyan tökéletes erkölcsi lény, aki mindig külön tudja választani egy emberben azt, hogy az az ember nem azonos talán azzal a rosszal, amit tesz. A rosszat gyűlöli, de az embert segíti, és megerősíteni akarja. Megállhatnék itt nem egy pillanatra, hanem jó néhány perce, és elmondhatnám önöknek, hogy a Biblia azért állítja mindig az olvasója elé Isten jellemét, és Jézus Krisztus jellemét, hogy arra figyelmeztesse az embert, hogy az embernek is ilyenné kell válnia. Mert az emberi életünknek az egyik legnagyobb rákfenéje az ítélkezés. Amikor látjuk azt, hogy egy ember rosszat tesz, valami rosszat tesz, és akkor ráfogjuk arra az emberre, hogy ő ilyen. Ez az, ami tilos a Biblia szerint. A bűnnel nem azonos a bűnös. És külön kell választani az emberben a rossz cselekedeteit, beszédét, és magát azt az embert, aki beleesett a rosszba, és akin segíteni kell, hogy kiemelkedjék a rosszból. Tehát ezért nevezhetem Kain áldozatát pogány áldozatnak. Mert a Biblia szerint Istent a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, a bűnös iránt meg nem kell engesztelni. Ez nagyon jó megjegyezni, és az embernek ezen gondolkodni. És vajon Ábel áldozata miért volt igazi áldozat? Mert Ábel kifejezte azt a hitét, hogy nem ő neki kell áldozatot adni az Istennek, nem ő neki kell adni engesztelést, nem ő neki kell vezekelni a bűneért, hanem az Isten fog adni egy olyan áldozatot, amely és aki mindennél értékesebb áldozat, egy tiszta bárány, amely Jézust jelképezte. Ezért az első visszahivatkozás, amelyet felírtam a táblára, tetszenek látni itt a felső részen, Pál apostol visszahivatkozása, aki a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 4. versben a következőképp hivatkozott vissza a Kain Ábel történetre. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy Ábel hit által vitt áldozatot az Istennek. Ábel hitt abban az áldozatban. Hitt abban a helyettesben, a kezesben, a bárányban, aki a megváltót, aki Krisztust jelképezte. Hogy nem az embernek kell áldozatot adni, nem az embernek kell engesztelni az Istent, hanem az Isten engeszteli az embert, az Isten békíti az embert. Az Isten az életét odaadja azért, hogy megbékítse az embert önmagával. Isten el fogja küldeni majd az ő egyszülött fiát, mint szeplőtelen bárányt, aki bűn nélkül éri végig az életét, és így odaadja az életét az emberét, meghal az ember bűneért a keresztfán. Csak hogy Isten engesztelje az embert, hogy ember ne úgy gondolkozzál én rólam, hogy Istenről, hogy én a te ellenséged vagyok, és én alig várom, hogy téged megítéljelek. Ez volt tehát a két áldozat közötti különbség. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tetemes különbség. Ez óriási különbség. Ez hitnek és hitetlenségnek. Igaz vallásnak és hamis vallásnak a különbsége. Ábel és Kain között óriási különbség volt lelkületben, felfogásban. És milyen megdöbbentő, kedves hallgatók, én csak most mondom ki ezt a kifejezést, nem az előadás elején, mert az előadás elején csak azt mondtam, hogy testvérgyilkosság. De most hadd fűzzek hozzá még egy kiegészítő megjegyzést. Vallási kérdésben elkövetett testvérgyilkosság. Az emberi történelemben az első gyilkosság nem csak azáltal volt borzalmas, hogy testvér ölt testvért, hanem azáltal is, hogy a gyilkosság előidézésében vallási szempont játszott döntő szerepet. Mert mondhatnám azt, hogy Kain is odajárult az Isten elé. Ő is oltárt emelt. Ő is jogot formált arra, hogy az Isten elfogadja az áldozatát. Kain is jogot formált arra, hogy őt vallásosnak tekintsék. És egy vallási kérdésben tudnék, hogy ő nem bírta elviselni azt, hogy Isten a hit magatartására mondja azt, hogy igen, ez az igaz, ezt elfogadom. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Az ember, ha nem az Isten ismerete, nem az Isten beszédei által hisz, hanem az ember elképzel magának valamilyen Istent, és abba úgy akar hinni, ahogy maga akar hinni, ez a Kain útja. Az első gyilkosság nem csak testvérgyilkosság volt, hanem vallási motiváció állt mögötte. Kain megölte Ábelt, a testvérét, mert nem tudta elviselni az igaz vallást, az igaz hitet. És ez valahogy a Biblia szerint előrevetíti a sötét árnyékát az egész történelemre, hogy a történelemnek a legborzalmasabb gyilkosságai, vérengzései, ezt kérem figyeljék meg, mindig a vallás nevében dúltak. A vallás nevében csorbították meg emberek lelkiismereti szabadságát. A vallás nevében emeltek kínzó padokat, és vonták az embereket mágiára, és égették el őket. A vallás nevében küldtek embereket gályapadra, és számüzetésbe. Sorolhatnám tovább, hogy az Isten neve alatt sokkal több borzalmat elkövetett az emberiség, mint a neve említése nélkül. Nagyon vigyázni kell a vallási kérdések értékelésével. Ez erre is felhívja a figyelmünket a Kain-Ábel történet. De sajnos nem tudok minden egyes mozzanatánál részletesebben időzni, hanem fel kell, hogy vessem a következő kérdést, és ez körülbelül úgy hangzik, hogy jó, hát értjük ezt, amiről eddig szó volt, de vajon amit a következőkben ír a Biblia? A 4. fejezetben, egészen pontosan a 8. versben, hogy szólt és beszélt Kain Ábellel az ő atyafiával, és lőn, mikor a mezőn voltak, támadt Kain Ábelre az ő atyafiára, és megölte őt. Hát ez azért hogy magyarázható? Mert hogy az egyik ember nem szereti a másikat. vagy az egyik ember haragszik a másikra, vagy vallási okok miatt is. Na tehát azért nem minden ilyen haragnak kell gyilkosságig elvezetnie. Hát mi az, ami Kaint arra indított, hogy kioltsa a testvére életét? Miért vezetett ez gyilkossághoz? Itt írtam föl a Biblia második visszahivatkozását erre a történetre. Mert ezt a kérdést maga a Biblia is ismeri. Az Új Szövetségben János apostol első levelében a 3. fejezet 12. verse szerint János apostol felteszi ezt a kérdést. Miért ölte meg Kain Ábelt? Végül is mi volt az oka? Mi volt az oka annak, hogy a tetlegességig fajult és az élet kioltásáig? És itt a következőt válaszolja rá az apostol. Miért ölte meg Kain Ábelt? És most figyeljék meg a megdöbbentő választ. Azért, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelei pedig igazak. Semmi más oka nem volt ennek a gyilkosságnak. Csak, idézőjelbe teszem, csak ennyi, hogy a rosszabb ember nem szenvedheti el a jobbat. A földön a harag, az indulat, a gyűlölködés legnagyobb része ebből származik. Nem a jók gyűlölik a rosszakat, nem erről van szó. Hanem azok az emberek, akik látják, hogy a másik jobb náluk, hogy a másik igazabb ember akar lenni, és az Isten szerinti úton akar igazabb ember lenni, azokat nem tudják elszenvedni. A puszta lénye és a puszta létezése már szálka a szemébe. Figyeljék meg, hogy az emberi életben ez valóban így van, az iskolától a munkahelyeken keresztül, az egész emberi életben. Aki csak egy kicsit jobb akar lenni, aki csak egy kicsit rendesebb, aki csak egy kicsit jobban tanul, aki csak egy kicsit jobban dolgozik, a sokkal nagyobb céltáblája lesz az embereknek, mint az, aki nem tanul, mint az, aki nem dolgozik, mint az, aki tisztességtelen és becstelen. Figyeljék meg, hogy az emberi világban mennyire kiszúrják az emberek, aki csak egy jottányival is jobb náluk, és többre törekszik, és a céltáblájuk lesz az embereknek. Miért ölte meg Kain Ábelt? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelé pedig igazak. Ennyi ennek a gyilkosságnak a magyarázata. Ne keressünk emögött olyan okokat, hogy nem tény szóváltás keletkezett, vagy Ábel megsértette, vagy talán a felesége kiválasztásáért ment a harc. Ez csak azért mondom ezeket az eseteket, mert a zsidó midrások, a régi zsidó irodalom, aztán az ókori irodalomnak több-több alkotása, amelyeket egyébként itt felsoroltam a programfüzetünkben, ugye mintegy 3 oldal tesz ki a Kain Ábel történetek feldolgozás története. Egy óriási téma volt az egész világirodalomban. Ezeknek a történeteknek a legnagyobb része ide fut ki. Byron például a múlt századein a Kain című misztériumjátékában, vagy még Kosztolányi Dezső is a századunk elején erre vezette vissza a dolgokat, hogy hát ugye biztos vetekedés ment ugye a feleségekért, vagy egyéb más motivációkat állítottak ide. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia erre a kérdésre megválaszol, és elég nyíltan. Miért ölte meg Kain Ábelt? Nem azért, mert Ábel tett rosszat. Nem azért, mert Ábel akart valamit, amit Kain nem akart. Hanem Kain számára elviselhetetlen volt, hogy a testvére jobb nála. És kedves hallgatók, ez is egy nagyon nagy tanítás, hogy ahogy az elmúlt alkalommal is említettem, a rosszra igazán nem lehet értelmes magyarázatot találni. Hát miért a rosszabbik gyűlöli a jobbat? Hát ha már logikát keresnénk az életbe, talán fordítva kellene lenni, hogy a rosszat gyűlölni. De az igazabb emberek, a jobb emberek, az ő fejükben ez nem fordul meg, hogy gyűlölni valakit, vagy rátámadni valakit, épp ezáltal jobb emberek. Ugye döbbenetes dolog az emberi világban, hogy értelmetlen, irracionális, a rosszat nem lehet benne megmagyarázni. Tudomásul kell venni ezt a tényt, hogy az emberi világban benn van a bűn, benn van az önzés, benn van a rossz, mégpedig gyökeresen, mélyével, és ez botrányos, ez értelmetlen. Mielőtt tovább mennénk a kérdéseinkben, és felvetnénk azt, hogy Isten miért nem akadályozta meg, vagy hogy Kain útja a gyilkosság után hova vezetett, most kérném szépen meg, hogy vetítsünk, mert a A képzőművészeti alkotások legnagyobb része ezt a mozzanatot dolgozta fel, a testvérgyilkosságnak a mozzanatát. Fogunk még a történet más részleteivel is találkozni, de ez fog kidomborodni a testvérgyilkosságnak a mozzanata. Áttekintésünket a 12. századtól kezdjük. Az első alkotás Olaszországból, Pízából való 12. századi domborítás, alul látjuk a bűneset történetét, fölül pedig Káint és Ábelt, ahogy foglalatosságukat végzik, tehát gyakori az ilyen bemutatás is, amelyen a két ember foglalkozásáról van szó, de nyilvánvalóan itt nem a foglalkozás motiválja az áldozatokat, hiába Kain földművelő, és Ábel pedig juhok pásztora, az áldozat, a hit, az független a foglalkozástól, tehát nem menthető Kainnak a vétsége, ő tudatosan fordult szembe az Úrral. Menjünk a következő ábrázolásra, ez a 13. század eleje, Monreale, egy dél-itáliai bizánci stílusú katedrális belseje, amelynek mozaikjai sértetlenül megmaradtak. Itt látjuk a két áldozat közötti különbséget, balra Ábel, ki is írja a művész, és hogy Isten elfogadja az áldozatot, ugye a bárány van ott a kezében, ezt még külön is magyarázza, ugye ez a kora középkori művészet jellegzetes sajátossága, hogy még nem önelvű művészet, hanem még magyaráz külsődleges eszközökkel, ugye az Isten keze, hogy elfogadja, és egy vonal, és Kain áldozata pedig jobb oldalt. Ugyanebből a Monreale-i katedrálisból való a következő felvételünk, ez a gyilkosság. Nézzük meg, hogy itt még a 13. században nem tudja olyan döbbenetes erővel kifejezni ezt a gyilkosságot, még a két arc szinte azt mondhatnám olyan gyermeki arc és tekintet, magán viseli ennek a bizánci stílusnak minden jellegzetességét, csak a mozdulat, meg ez a kérlelhetetlen magatartás, ahogy ráüt Kain Ábelre, ez mutatja, hogy itt mi történik, de még az arcban, vagy az emberi gonoszság mélyebb lélektani jelenetezésében még nem tűnik ki a művész. Amiben viszont kitűnik, ezt nézzék meg, ott jobb oldalt látunk két fát. Látunk egy termőfát balra, és jobbra pedig egy kivágott vagy lemetszett fát. Ezeket a jellegzetességeket, különben balra fent is látunk egyet, attribútumoknak nevezzük a művészetben, a képzőművészet történetében, amelyek bizonyos jelenetekhez, bizonyos történetek feldolgozásához társulnak. És a maguk jelképes nyelvén hozzáadnak valamit ezek az attribútumok az eredeti történethez. Itt például az, hogy az eredeti Éden fája, vagy a paradicsomi állapot után következik a nem paradicsomi állapot, elkezdődik az emberi történelem a maga tőről lemetszett jellegével, így kezdődik az emberiség történelme gyilkossággal. Szóval ezt teszi hozzá a művész ehhez a brutális jelenethez, amelyet mondom, még nem tud a maga szívszorító és megdöbbentő valóságában elénk állítani. De lépjünk tovább. És itt látjuk az úgynevezett Belvilli miniatúrát Franciaországból, az 1320-as évekből. A miniatúra iniciáléjában van egy gyűlölködés története ott fent, majd az egyik előadáson a Dávid királyról szólóban azt is kinagyítva megnézzük, ahogy Saul király Dávid ellen támad, de mint egy párhuzamban az alsó részen, mindjárt oda is világítok, itt láthatjuk ezen a részen a Kain-Ábel gyűlölködést, de ezt a részt most nézzük meg kinagyítva. Itt van a két oltár, tehát Ábelé és Kainé, és megjelenik a 14. században, hogy a két testvér közötti viszályt és Kainnak a gyűlöletét, ha nem is még lélektanilag mondjuk az arc kifejezéssel ábrázolják, de már a ruhák színével kezdik érzékeltetni. Ezért látjuk ezt a vörös-piros ruhát Kainon, amely mindig a haragnak, a vérnek, a bosszúnak a színe, és a kék ruhát, ami a békének, a szelítségnek a színe Ábelon, és ugye a jelenet maga is, hát egy kis részlet, ez egy miniatúrából, de a jelenet maga is olyan megdöbbentő, hiszen hátulról tör rá Kain Ábelre. Ez is kifejezi azt, hogy teljesen szándékos emberülésről van szó, és hogy Ábel nem tudott védekezni, és egyáltalán ugye a dolognak a gonoszságát visszataszító voltát nagyon híven kifejezi, tehát egy lépés már Monreale után a következő a 14. század elején. Mehetünk tovább. Ghiberti ötvös mester Porta del Paradisója előtt állunk. Firenzében látható ez a híres paradicsom kapuja, az ötvös művészet egyik remeke, amelynek különböző tábláin bibliai jelentek sorakoznak. Kérnénk még egy képet erről, egy összképet most az egész tábláról, és ennek a táblának jobb és bal oldalán a bibliai jelenetek között felfedezzük ott fent a Kain-Ábel történetét, itt van bal oldalt a teremtés történet, és itt már a Kain-Ábel történet. Kérném most ezt kinagyítva. Nézzük meg, hogy úgynevezett ciklikus ábrázolással van dolgunk, ami az ötös művészetben nagy vívmány, mert itt nehéz egy ilyen kis felületen, ugye pár centi ez az egész tábla betét, de látjuk az egész élettörténetet. Itt van a két áldozat, itt az egyik oltár, itt a másik. Itt látjuk a két testvér foglalkozását, tehát hogy az egyik pásztor, a másik pedig földművelő. A közép részre állítja be ő is a gyilkosságnak a jelenetét, és itt jobbra lent már Kaint ábrázolja, hogy bujdosó és vándorló a földön. Most ezt kérném kinagyítani. Nézzék meg, hogy itt már még egy lépéssel megy előre a művész a jelenet borzalmának az érzékeltetésében, ahogy Ábel megadóan hajol lefelé, ugye ellöki Kain, és ez a kemény tartás, ez a kérlelhetetlen, ez a visszavonhatatlan gyűlölet. Nézzék meg a lábaknak, az izmainak a megfeszülését, a testtartásnak a keménységét, és a bot, illetve hát a gyilkos szerszám lendülését. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, és mondhatnánk Vörös Marti versével tovább ugye a Vén cigányban, hogy gyilkos testvér botja zuhanását és az első árvák sírbeszédeit. Ghiberti ötvösmester műve tehát a 14. század végéről Kain megöli Ábelt. 1379 és 83 között festette Bertram mester a német gótikus művészet kiváló egyéniség ezt a művet, Kain megöli Ábelt, ez a teremtés történet ciklusából egy darab. Nézzék meg itt is a kétféle ruha, tehát a vörös és a zöldeskék szembeállítása. Itt az attribútum változik, nem bot vagy nem husánk, hanem szamár állkapocsal, vagy általában állat állkapocsal végez Kain Ábellel. És még egy mozzanat érdemel itt figyelmet, nézzék meg, hogy megint egy hozzáadás a borzalomhoz, hogy a jobb lábával rátapos az öcsére, tehát valami egészen embertelen, valami állatias dolgot látunk magunk előtt. Tehát a 14. század vége Bertram mester, északnémet művész. Mehetünk tovább. Michelangelo a Sixtus kápolnában a nagy szabású freskók között ábrázolta a bibliai történetek közül Kain Ábel esetét is. A 16. század elején vagyunk, ugye az 1500-as évek elején készült el Michelangelo ezzel a munkájával. Itt is egy újabb jelenettel és újabb attribútumokkal gazdagodik az eddigi beállítás. Először is Kain kezében ez már nem egy husáng, nem egy természetes találmány, nem egy állatállkapocs, az is egy természetes dolog lenne, hanem egy szabja, egy kard, tehát az ember, aki már gyilkos fegyvereket is készít. A gyilkosság, a gonoszság, mint amely már mesterség lesz az emberi történelemben. Hát igen, Michelangelo évszázada ez bővelkedik ebben, és nem véletlenül jelenetezi így Kain gyilkosságát. Aztán a másik attribútum, hogy nézzék meg, Kain mint egy átlép az öccsén, Ábelen, és valóban, mint egy állatot szorítja le, mint ha nem is emberként tekinteni a saját tulajdon fivérét. Ezért olyan megdöbbentő ez az egyszerű jelenetezés az apszisban. Mehetünk tovább. Látjuk fönt, hogy ki a szerző, Albrecht Dürer, itt van a monogramja, és fönt az évszám is, 1511. Az egyik leghíresebb ábrázolása a történetünknek. Dürer ugye a reformáció korának nagy művésze, aki számtalan ihletett bibliai feldolgozást készített, és vajon miért különösképp ihletett ez, és mit ad hozzá az eddigiekhez. Először is a két testtartásra hívnám fel a figyelmet. Ábel teljesen vízszintes helyzetben van, megadóan hajol a sorsa fölé, hiszen nem tud mit tenni, szóval az erőszak ellen. Kain viszont merőlegesen rá, tehát egy függőleges helyzet, és itt is egy szerszám, tehát itt is egy emberileg előállított szerszám emberölésre, és nézzék meg ezt a testtartást olyan, mintha fát aprítana. Hát döbbenetes, mert kifejezi Dürer az embernek a mérhetetlen gonoszságát, hogy neki megy a másik embernek, és nem érdekli a másik ember jajveszékelése. Fogjuk ezt még elemezni a József történetnél, amikor a testvérek 20 év után döbbennek rá, hogy mennyire szívszorítóan könyörgött a testvérünk, hogy ne adjuk el, és mi mégis eladtuk, ugye pár ezüstpénzen. Albrecht Dürer 1511-es fametszetét láttuk. Lukas van Leyden, itt is itt látjuk a lenti sziklán, el Lukas van Leyden, Leydenből való Lukas mester, 1529 a dátum is itt szerepel. Itt mi járul hozzá az eddigi beállításokhoz? A 16. század elejétől és csak ekkor jelenik meg a két oltárnak a különböző fajta ábrázolása. Az egyik oltár ez az Ábelé, amelynek a füstje az ég felé megy, a másik oltáré, ugye a Kainé, akinek nem fogadja el az áldozatát Isten, ami lefelé csap. Áprili Lajos írt egy rövid verset ezzel a címmel, hogy Ábel füstje, és ettől az időszaktól, a 16. századtól szinte annyira hozzátársítják a bibliai történethez ezt a jelenetezést, pedig nincsen benne a bibliai történetben, de jogosult az ábrázolás, hiszen a képzőművészet nyelvén ezt valahogy meg kell mutatni, hogy mi volt a két áldozat között a különbség. Ez az egyik, amire fölhívnám a figyelmüket. A másik. Itt is egy állat állkapocs van, azzal végez az öccsével, de itt már a láb nem a combján van, amit az előbb láttunk Bertrand mesternél, hanem Lukas van Leyden még borzalmasabban ábrázolja a történetet, hogy szinte a torkának feszül, a nyakának, a mellének feszül Kain jobb lába, tehát valami egészen elállatiasodott, szintre süllyed le az ember a haragjában, és jutott oda Kain is. Menjünk tovább. Itáliai mesterek következnek, először Tintoretto, a 16. század közepi olajfestménye, ami ma Velencében az akadémián látható. Hát ez is olyan, mintha valaki mészárszékben lenne, vagy sintért látna, mintha nem is ember lenne a másik, nézzék meg, ahogy félrefordítja, ahogy meglöki, és aztán emeli a gyilkos szerszámot itt is, és végez az öccsével. A jelenet már a barokkot idézi, elsősorban külsődleges a fejeknek az ellentétes szerkesztése, a mozgásoknak a dinamikája és változatossága. Itt már egy kicsit a testi erőre és netán még a dulakodásra is felhívna a figyelmünket. Egyéb attribútumok pedig itt is a fák, az oltár, itt egy állatnak a maradványa és hátul pedig alig kivehetően az édeni táj, ahonnan kiszakadva az emberiség elkezdi a maga gyilkos történelmét. Ezt a mozzanatot különben a magyar költészet juttatta érvényre a világirodalmon belül, Vörös Marti, Petőfi, Arany, Aranytól fogunk is egy verset meghallgatni ezzel kapcsolatban. Menjünk tovább. Tiziano, színesen nem sikerült erről reprodukciót szereznem, de látjuk ugyanaz a beállítás, mint Tintorettónál. Itt is durván rátapos az öccsére a lábával, kérlelhetetlenül emelkedik a gyilkos szerszám, és hátul pedig a füst érzékeltetésével a kétféle áldozat különbsége. Mehetünk tovább. Ugye a 17. század elejének az ellenreformációnak nagy festője Rubens Flandriából ismét csak az emberi test, az izomzata, a megszokott két füst hagyományos jelentezés, ő már csak átveszi az elődök vívmányait, és hát persze mindegyik a maga eszköztárán belül az emberi gonoszságot, itt ugye a folytogatás mozzanatára lehetünk figyelmesek, és ugye a lesújtó kezet láthatjuk. Mehetünk tovább. Rembrandt három rajza következik, először a két áldozat közötti különbség, itt látjuk Ábelt, a hit és az alázat megtestesítőjét, és itt látjuk Kaint, a kérlelhetetlen magabízás és a maga ereje szerinti üdvözülés képviselőjét. A következő képen látjuk a gyilkosságot, itt is egy ilyen állati csont játssza a szerepet, és a harmadik rajzon pedig megjelenik egy újabb motívum, ez a 16.-17. században jelenik meg az európai művészetben, Ábel siratása. Ez az irodalomtörténetben már a 15. században jelen van Maurice Sèvresnek az Ábel siratása című hatalmas művében, amely Rónai György fordításában magyarul is olvasható. A képzőművészetben a 16.-17. és később még a 18. századra is átível ez a téma. Következő ábrázolást kérném ezzel kapcsolatban. Lukasz van Leyden látjuk 1529-es rézmetszete, ahogy Éva és Ádám megérkezik, és siratják gyermeküket, Ábelt, Ábel siratása. Ugye az európai művészetben az elégikus művészet, főleg az irodalomban az elégia költészetnek nagy tárgya volt ez hosszú évszázadokon keresztül. Mehetünk tovább. Philippe de Champagne, francia barokk festő, szintén nem sikerült színesben megszerezni a festményét, de itt is látjuk Ábel siratása, a halott Ábel, Éva, Ádám, és nem véletlenül láthatnak gyermekeket is, hiszen a Biblia Mózes első könyve 5. fejezet 4. versében hírul adja, hogy Ádám és Évának nagyon sok gyermeke született még, de csak Kain, Ábel és Sét nevét említik név szerint. A többi gyermekkel lépünk a 20. századba, és egyre borzalmasabbak lesznek az ábrázolások. Lovis Corinth, német művész, nézzék meg, hogy mit csinál itt Kain, itt látjuk jobbra Ábellal. Ábel még él és föltartja a két kezét, de ő már is mázsás köveket, sziklákat dob rá, és megjelennek a kesejük, a dökkesejük, hogy felfalják a testét. Hadd nézzük meg közelebbről is egyik részletét. Hát igen, ezt már láttuk ugye a barokkban, ahogy áttapos, ugye már Michelangelo-nál is láttuk, aztán Tintorettónál is, másoknál is, de ez már a 20. század, ez valóban ez az expresszionista alkotás valahogy a 20. századot idézi, ahol a Kain és az Ábel eset idáig fokozódik. Mehetünk tovább. Egri József, magyar művész ábrázolása az 1920-as évekből. Jobb oldalt látjuk Kaint, Ábel előtte. Sok vázlatot készített ehhez a művéhez Egri József, aztán végül is abban állapodott meg, hogy Kaint így felénk háttal ábrázolja, mert minden gonoszság, minden testvérgyűlölet valahogy arctalan, és az ember elveszíti a személyiségét. Csak az izmok és a tagba szakadt hát formák látszanak, és a felemelt szerszám, és nézzék meg itt is az attribútumokat, egyelőre még békésen legelésznek az állatok, de már a lombjával eldőlt, elhajló fa, valamint a villámok cikázása, az ég megváltozása az emberi történelem sötétségét jelzik. És az utolsó képünk József Rydlicka, cseh művész, 1972-es alkotása. Itt van Ábel lent, Kain magához emeli, és egy ilyen durva sziklával, egy ilyen durva kővel végez vele. Hát igen, ez a 20. század. Minden művész azt adta magából, és úgy dolgozta fel ezt a jelenetet, amit a kora sugalt. A legnagyobb borzalmak valóban a 20. században lelhetők fel. Talán még itt az attribútum, nem is tudni, hogy mire magyarázzuk ezt, valami állatokat felfüggesztő kapocs, vagy a kivégző helynek a sejtetése. Eszünkbe juthat erről a csehművész képéről Nagy László magyar költőnek a nyilatkozata, amelyet nem sokkal halála előtt tett, a televízióban láthatták a 70-es években, és Nagy László azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy mit üzen a jövendő nemzedékeknek, azt mondta Nagy László, hogy csókoltatom őket, ha még egyáltalán lesznek, de én úgy gondolom, hogy az egész emberfaj történelme a Kain csillagzata alatt folyik. A gyűlölködés, a háború a viszály csillagzata alatt folyik. Köszönöm szépen a vetítést. De kedves hallgatóink, a Biblia tényleg olyan, hogy kínálja azt, hogy tovább elemezzük a történetet, mert itt a történetnek korán sincs vége. Mondhatnám azt is, ha még nem tetszenek fáradtak lenni, hogy a történetnek a leglényegesebb vonásai még hátra vannak. Tudnék, arra a kérdésre keressük most a választ, hogy Isten miként cselekedett. Istennek mi volt a magatartása? A 4. fejezetben azt olvasom a 6. vers szerint, hogy még a gyilkosság előtt mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra, és miért csüggesztetted le a fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. Kedves hallgatók, ez a rövid részlet nem kisebb bibliai tanításnak az érzékeltetése, mint a szabadságnak, a szabad döntésnek és választásnak. Elmondtam már az előző előadáson is, hogy Isten erkölcsi kérdésekben nem alkalmaz erőszakot és kényszert. Isten nem hagyta úgy Kaint, ahova ő jutott, sodródott, megszólította Kaint. De erőnek erejével Isten nem tett Kainért és Kain ellen semmit. Hanem Isten a lelkére beszélt, Isten a szívét akarta megközelíteni, hogy kezdett beszélni Kain, hogy miért csüggesztetted le a fejedet? Jó neked ez? Jó neked a haragvása, belső nyugtalanság? Miért gerjedtél haragra? Van oka ennek? Nem inkább másnak kellene haragra gerjedni, amiatt, hogy te milyen magatartást tanúsítottál? És utána Isten még tovább a lelkére beszél, azt mondja, hogy miért csüggesztetted le a fejedet, miért gerjedtél haragra? Mert ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Figyeljék meg ezt a gyönyörű kifejezést, ami mind a mai napig egy általános kifejezés lett az ember életben, emelt fővel járni. Mert a Biblia szerint ez a legnagyobb érték az életben, ha valaki emelt fővel jár, ha valakinek elrendezettek a dolgai, és nem vagyunk háborúságban senkivel, és senkit nem károsítottunk, meg emelt fővel járhatunk. De kedves hallgatók, ezen is sokat lehet gondolkozni. Nagyon kevés elég az embernek ahhoz, hogy ne tudjon emelt fővel járni. Már egy kis harag, már egy kis neheztelés, már egy kis rossz indulat. Már elég ahhoz, hogy lecsüggesztjük a fejünket, és nem járunk emelt fővel. És Isten a legnagyobb értéket állítja itt Kain elé. És ez a legnagyobb érték a Biblia szerint, ha valaki emelt fővel járhat. Erre mindenkinek nagyon felhívom a figyelmét, hogy a világon nagyobb érték ennél nincs, mint hogyha tiszták az életünk dolgai. Mint hogyha mi elrendeztünk mindenkivel mindent, amivel esetleg megsértettük. Vagy nekünk becsületes, tisztességes emberi viszonyaink vannak, és mi senkit nem károsítottunk meg semmiféleképpen, szóval emelt fővel járhatunk. Ennél nagyobb dolog nincs a világon. És próbál az Isten Kain lelkére beszélni, hogy Kain, magad is tudod, hogy ez rossz. Hát ha magad is tudod, hogy rossz, a bűn az ajtód előtt leselkedik, és reád van vágyódása. Figyeljék meg ismét a szabadság, a szabad döntés és választás. Valaki ott dörömböl az ajtón, de neked szabadságodban áll, hogy ne engedd be. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, reád van vágyódásod, de te uralkodjál rajta. Az embernek van szabad döntése, választása, nem kell mindenkit beengednünk. Az embert élik jó befolyások, rossz befolyások.
de engedjük be a jó befolyást, és csukjuk be minden rossz befolyás előtt a lelkünk, a szívünk ajtaját. De kedves hallgatók, azzal szeretném folytatni ezt az áttekintést, hogy Isten magatartása a bűneset után sem változik. Erre szeretném felhívni a figyelmüket. Isten magatartása a bűneset után se változik. Mert amikor Kain elköveti ezt a döbbenetes dolgot, a 9. versben azt olvassuk, hogy mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Figyeljék meg, Isten nem ítél, nem kárhoztat, nem vádol. Isten nem arra vár, hogy na most én elkövette a rosszat, amitől én óvtam, és most nyakon csíphetem, na most mit csináltál, ahogy az ember szokta általában. Hanem amikor valaki elköveti már a rosszat, amikor már nincs hatalma uralkodni, már bejött az ajtón, az ember magatartása azután se változzék. Isten most is kérleli Kaint. Gondolkozz el, Kain, hol van Ábel, a te atyád fia? Kedves hallgatók, ez a kérdés, hogy hol van Ábel, a te atyád fia, ez a Biblia nagy kérdéseihez tartozik. Mert hogyan is szólt Isten Ádámhoz? Hol vagy? Ebben a kérdésben, hogy hol vagy, a világ legegyszerűbb kérdése. A ki az, mi ez, mi az, meg a hol vagy, ennél egyszerűbb kérdések nincsenek. Ugye a nyelvet tanulunk is, mindjárt ezekkel tanítanak meg. Hol vagy? Ennél egyszerűbb kérdés, de nem tudom, hogy érzik, hogy mi minden dobog ebben a kérdésben. Itt volt melletted valaki. Élt. Beszélhettél vele. Szeretted talán. És most hol van? Most hol van? Semmi. A Bibliának van egy másik helye, Máté evangéliuma 2. fejezetében a 18. vers. Amikor a Biblia elmondja a betlehemi gyermekgyilkosságot, és beidézi az ószövetségi proféciát, hogy Rákel siratta a gyermekeit, és nem tudott megvigasztalódni, mivel hogy nincsenek. Kedves hallgatók, hol vagy, meg nincs. A lehető legegyszerűbb kifejezések, de mi minden benne van ebben? Istennek ez a gyengéd kifejezés, ebbe ugye nem érzünk semmi vádolást, semmi kárhoztatást, semmi megítélést. Csak egy megbánásra vezető, egy nagyon tapintatos késztetést a megbánásra. A Biblia szerint ez az Isten. Isten nem hatalommal, nem kényszerrel akarja formálni az embert. Az Isten késztetéseket ad az embernek. Ugye Ady Endre, aki ezt olyan nagyon szépen megértette, és azért idézem ezt a verset, mert kimegy a mostani nemzedékek olvasmány anyagából, régebben azért az Úr érkezése című Ady verset többen tudták, ezt nagyon jól megragadta Ady. Azt mondja Ady, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Szóval Isten mindig csöndesen és váratlanul közelíti meg az embert. Szóval nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. Ezt nagyon jól megragadta Ady, ezt az isteni közelítésnek a mikéntjét. És Isten így közelített Kainhoz is. Hol van Ábel, a te atyád fia? Ez egy olyan simogató kérés volt, olyan késztette volna Kaint, hogy Kain, hát most gondolkozzál, hát nincs itt, itt volt melletted, és most nincs itt, hát nem szakad meg a szíved? Hát nem sírsz ezen, és nem fordulsz önmagaddal szembe, hogy itt volt, és nincsen? És kedves hallgatók, itt most jön egy válasz. És hogyha előbb azt mondtam, hogy ez a hol vagy, ez egy nagy kérdés, ez a válasz is egy azóta, a bibliai idők óta egyre többet hangoztatott válasz, és sajnos nincs ember, aki ezt nem mondta volna el az életben. Mert Kain mit válaszolt? Nem tudom. Avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának? Egy hazugság és egy pökhendi gonosz felelet. Nem tudom, mi közöm hozzá, mi dolgom vele, őrzője vagyok én az én atyám fiának? Ez volt Kain válasza. Hány és hány ember ajkáról felröppent ez a kifejezés. Sokszor meggondolás nélkül, de nagyon sokszor meggondolással. Mi közöm a másik emberhez? Hagyjanak békén. Elég nekem a magam baja. Nekem elég azt elviselni, hogy még mással is törődjem. Mi közöm hozzá? A Biblia azt mondja, hogy igen, ez a válasz, ez a Kain válasza. Ez egy borzalmas és egy csúf válasz. egy szeretetteljes kérdésre egy érzéketlen, kemény válasz. De itt ennél a válasznál valóban meg kell állnom, és Arany Jánosnak most be kell, hogy játsszuk azt a nagy versét, amely szerencsére néhány évvel ezelőtt végre valahára gimnáziumi tananyaggá is vált. Az 1850-es évek elején írta Arany a Kertben című versét. Itt szerepel a táblán, mindenkinek ajánlom, hogy otthon többször olvassa el. Arany is erről a kérdésről írta a verset, hogy nem tudom, vagy őrzője vagyok én az én atyám fiának. Figyeljék meg, hogy a vers a magyar életkép költészetnek egy nagy darabja, egy kis életképből indul ki, mindenki számára érthető életképből. Arany János a kertjében van, nyesegeti a fákat, és dolgozgat a kertben, de a szomszédból halotti ének csap a fülébe, szomorú dolog van a szomszédban, meghalt egy fiatalasszony, a férje siratja a gyermekével, és mivel szegények, ő maga eszkábál neki koporsót. Jönnek a rokonok, hogy részvétüket fejezzék ki, és Arany gondolkozik ezen a dolgon, hogy most mi köze neki ahhoz, hogy a szomszédban mi történik. Elég a magam sebe. Elég csak ezt tudjam elviselni, mondja Arany János. És így elkezd gondolkodni, és az kis életképből, egy kis hétköznapi képből a vers kezd tágulni. Kezd elmélkedő, filozófikus sík felé tágulni, és Arany elkezd gondolkodni, milyen az ember. Nem érdekli az embert a másik. Nem akar az ember foglalkozni a másikkal. Mit érdekel a más sebe? Elég magának a magáé, elég, hogyha azt bekötözi, mondja. És akkor miután így látja, és önmaga felett is kimondja Arany az ítéletet, ezért nagy ez a vers, mert ítéletet mondani az ember először önmaga fölött mondjon, ha már mond ítéletet. És Arany azt mondja, hogy levonhatom azt a tanulságot, hogy közönös a világ. Olyan a világ, mint egy, hát ilyen szép teremben vagyunk, azt mondja Arany, mint egy olyan összezsúfolt bálterem, táncterem. A sűrök forog, jő megy a népség, szünes szüntelen, hogy ugye a nagy báli, meg nagy tánc, kavargás, jönnek, mennek az emberek, és azt mondja, hogy ki ismerné meg a távozót, meg a bejövőt, csak egy-egy mosolyjal, meg egy-egy intéssel üdvözlik egymást. Ilyen az egész ember élet. Az egész ember élet ilyen bálterem. Egymás mellett élünk, egymás mellett hordozzuk a nehézségeinket, és az ember nem figyel oda a másikra, hogy segítsen neki. Közönös a világ, újra visszaidézés, ez az utolsó versszak, és az ember önző, falékony húsdarab. Hát ilyet nem nagyon írtak le, nem csak a magyar költészetben, de a világ költészetben is. Közönös a világ, és az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Igen, mert amit az ember maga magának meg akar szerezni, azon rajta van a tekintete. Azért csúszik, kúszik, az ki akarja kaparni azt a bizonyos gesztenyét. De különben közönös a világ, és az ember önző, falékony húsdarab. Ki mondja Arany a nagy kifejezést? Az élet alapproblémája az önzés. Hallgassuk meg most a verset Bánfi György előadásában.
Arany János kertben. Kertészkedem mélán, nyugodtan, gyümölcsfáim közt bíbelek, hozzám a tiszta kék magasból egyes daruszó térejeg. Felém a kertgyetűin által egy gerlice búgása hat, magános gerle a szomszédban, s ifjú nő szemfedél alatt. Kevés ember jő látogatni, az is csak elmegy hidegen. Látszik, hogy a halott szegény volt, szegény, és amellett idegen. Rokonait, ha van rokonja, elnyelte széles a világ, nem nyit be hozzá enyhe részvét, legfőjebb a kíváncsiság. Műhely körül a bánatos férj sohajtva jár, nyög nagyokat, ide fehérlenek deszkái, éppen azok közt válogat, amaz talán bölcső leendett, mennyegzős ágy eme darab, belőlük elhunyt hitvesének most íme koporsót farag. Síránkozik a kisded árva, amott sír öntudatlanul. Ha nő szegény, az életkönyvből nehéz első betűt tanul. Ölében rázza egy cselédgyány, duzzogva fels alá megyen, sírj, no, igazán sírj, kiált rá, s megveri, hogy oka legyen. Kertészkedem mélán, nyugodtan, a fák sebeit kötözöm, halotti ének csap fülembe, ej, nékem ahhoz mi közöm, nem volt rokon, jó ismerős sem, kit érdekel a más sebe? Elég egy szívnek a magáé, elég, csak azt köthesse be. Közönös a világ. Az élet egy összezsúfolt táncterem. Sürög, forog, jő, megy a népség, be és ki, szűnes, szüntelen, és a jövőket, távozókat kigyőzné mind köszönteni. Nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerős megismeri. Közönös a világ. Az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó, telhetetlen, mindig előre mász, sarab. S ha elsöpört egy ivadékot a ma vénkertét, a halál más kél megint, ha nem rosszabb, de nem is jobb a tavainál.
Köszönöm. Hát igen, ez egy nagyon nagy vers, és ez egy külön előadást igényelne ennek a méltó elemzése, de nekem most az utolsó pontra kell térnem, arra, hogy Kainnak ezek után is lett volna alkalma megváltozni. Kainnak ezek után is lett volna alkalma megbánni a rosszat. De Kain eljátszott ennek a lehetőségét ezzel a pökhendi válaszával, hogy nem tudom, avagy őrzője vagyok én az én atyám fiának, és ezért a 13. verset szeretném most idézni a történetünkből, amelyben Kain följajdul, és Istennek arra a szavára, hogy bujdosó és vándorló leszel a földön, hogy el kell menned innen, de Isten oltalmat is ad neki, hogy senki nem ölheti meg Kaint, aki rátalál. Szóval nem kell félnie Kainnak attól, hogy őt a gyilkost majd újabb gyilkosok megölik. Nem. Isten védelmet ad neki ez a bizonyos Kain bélyeg. Itt a 13. versben azonban Kain egy érdekes dolgot mond az Istennek. Akkor mondta Kain az Úrnak, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy két előadás után, akik kezükbe vették a Bibliát, és meg is kértem hallgatókat, hogy a mai előadásra olvassák el ezt a Kain-Ábel történetet, felfigyeltek-e arra, hogy a Biblia milyen pontos nyelvezetű. Mert, hogy mit mondott Kain az Istennek? Nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Mit mondhatott volna Kain, ha igazán megbánta volna a bűnét? Kain akkor azt mondta volna, nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám. Ha Kain azt mondta volna az Istennek, hogy nagyobb az én bűnöm, Istenem, hogy sem elhordozhatnám, te segíts, hogy ez a bűn levétessék az én vállaimról, akkor Kain megváltozott volna. Akkor valóban megbánáshoz, megbocsátáshoz jutott volna. De Kain nem ezt mondta, hanem Kain így siránkozott önmagán, nagyobb az én büntetésem, hogy sem elhordozhatnám. Erre mondja Júdás levele, ez a Biblia utolsó előtti írata az Új Szövetségben, mindössze egy fejezetből áll, hogy nehogy a Kain útján induljatok el, mondja keresztényeknek. Mi ez a Kain útja? Rajzoltam itt két jelet, felírtam két névnek a kezdőbetűjét itt barna színnel, de el fogom mondani, hogy a Bibliának itt egy óriási tanítása szólal meg. A Biblia azt mondja, hogy megbánás és megbánás között különbség van. Az emberi világban nagyon sokakon úgy látszik, hogy bűnbánatot tanúsítanak, megbánást tanúsítanak, de vigyázat, különbség van. Nagyon sok ember sír, nagyon sok emberen úgy látszik, mintha szembefordult volna a régi önmagával és a vétkeivel, de vigyázzunk. Mert vannak emberek, akik a bűnük miatt sírnak. Akik azt mondják, hogy én valamit elkövettem, és az rossz dolog volt. Ezt nem kellett volna elkövetni. És én ezért sírok, és erre kérek megbocsátást. És én szeretnék más ember lenni. Ezt nevezi a Biblia igazi bűnbánatnak. Ha valaki a bűne miatt sír, és attól akar szabadulni. De van a bűnbánatnak egy másik formája, ami koránt sem igazi bűnbánat. Amikor valaki nem a bűnével fordul szembe, nem azzal a rosszal, amit elkövetett, hanem fél annak a következményétől. Fél attól, hogy az kitudódik. Fél attól, hogy az emberek hogy tekintenek majd rá. Fél attól, hogy majd a régi híre oda lesz. És számtalan más dologtól fél, ami büntetés. És a Biblia azt mondja, ez a hamis bűnbánat. Van igazi bűnbánat, ez a bűn miatti sírás, és van hamis bűnbánat, ez csak a büntetés miatti sírás és aggodalom. És azért írtam ide, hogy az Új Szövetség két jellegzetes szereplőjével is próbáljam illusztrálni ezt az esetet. Volt Jézus Krisztusnak két tanítványa. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. Az egyik bűn se volt kisebb a másiknál, mert Péter se akárhogyan tagadta meg Krisztust. Péter is égre, földre esküdözött, ilyeneket mondott, hogy én soha sem ismertem azt az embert, és átkozódva esküdözött, hogy ő soha nem ismert azt az embert. Egy szolgálólány kérdésére, meg a katonáknak az évelődésére. És Júdásról pedig tudjuk, hogy ő elárulta a mesterét. A bűn között alig volt különbség. Az egyik elárulta, a másik megtagadta. De nagy különbség volt az azutáni magatartásban. És azért rajzoltam ide föl, hogy igen, a Kain útján járt Júdás. Júdás. Mert Júdás, amikor visszavitte a 30 ezüstpénzt a papoknak, akkor látszólag bűnbánatot gyakorolt, hiszen azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az igaz vért. Valaki ezt olvassa a Bibliából, és azt mondja, hogy na hát íme, hát Júdás megbánta, amit tett. Csak hogy Júdás nem a bűnét bánta meg. Júdás rettegett, hogy mi lesz a bűnének a következménye, és annyira rettegett, hogy elszaladt és fölakasztotta magát, mert a következményekkel nem akart szembesülni. Számára is lett volna bocsánat, hiszen Jézus mondta, hogy minden bűnre van bocsánat, még az emberfia ellen elkövetett bűnökre is. De Júdás nem a bűnével fordult szembe, hanem a büntetéstől rettegett, és ezért felakasztotta magát kétségbeesésében. A hamis bűnbánat mindig a kétségbeeséshez vezet. Az igazi bűnbánat, ami viszont Péter esete volt, ő nem a Kain útján járt. Az igazi bűnbánat viszont az mindig a reményhez, mindig az újjákezdés erejéhez és vágyához vezet, mert Péter is elszaladt onnan a főpap terméből és udvarából, és Péter is keservesen sírt, de Péter nem azt síratta, hogy mit szólnak hozzá majd a tanítványtársak, meg a világ majd mit szól ehhez, hanem Péter a szíve minden erejével szembefordult azzal a gonosz dologgal, amit ő elkövetett. Ő a bűn miatt sírt. Kedves hallgatók, ez egy nagyon nagy különbség. És az életben gyermekkorunktól fogva mindannyian találkozunk ezzel a jelenséggel. Óvakodjon az ember az életben attól, hogy csak a büntetéstől rettegjen. Hanem az ember, ha rosszat követel, akkor azt ne magyarázza, azt ne mentegesse azzal, forduljon szembe. Erre mondta Jézus Krisztus a boldog mondásokban, boldogok, akik sírnak. Ez volt a második boldog mondás. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A bűn fölötti igaz sírást értette Jézus ezen többek között. Az az igazi emberi magatartás, ha mi elkövetünk valami rosszat, utána nem mentegetjük, nem magyarázzuk, hanem szembefordulunk vele, valóban megkeseredünk ezen, sírunk rajta, és mi szeretnénk más emberek lenni, akik másodszor vagy harmadszor nem buknak bele abba a rosszba. És óvakodjunk attól, hogy elkerüljük azt a magatartást, ami csak a következményektől való félelem magatartása. Ugye, amivel az ember áltatja magát, hogy hát, ha nem tudódik ki a dolog. Vagy jaj, én azért nem akarom ezt megvallani, mert mit szólnak majd az emberek ezután rólam, meg hogy vélekednek rólam. Nem. Az ember akkor ne azt latolgass, hogy az emberek majd hogyan vesznek a szájukra, vagy mit szólnak rólam, mert itt soha nem változhat meg egy ember, hanem az ember valóban őszintén, kendőzetlenül forduljon szembe a rosszal, mert akkor ott van valaki, a aki őt segíti. Nem tudom, hogy emlékeznek-e, hogy Péter életében ki volt az a valaki. Mert amikor Péterkor szólt a kakas, és ő már harmadszor elárulta az ő urát, akkor vezették ki Jézus Krisztust a kihallgatási teremből. És akkor egy pillanatra találkozott a tekintetük. És Jézusnak ez a tekintete, és ami ezek után felidéződött Péterbe, hogy maga Jézus volt, aki őt Kéfásnak keresztelte, nevezte el. Hogy maga Jézus mondta azt neki, hogy én imádkoztam érettet, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Vagy te idővel elmenvén, majd a te atyád fiaidat erősítsed, hogy Jézus később mondta neki. Péternek ez adott erőt, hogy a bűnéből kiemelkedve, egy gyáva Péterből, egy félénk Péterből, egy határozott, erőteljes egyéniség legyen, amit, hogyha elolvassák Péter apostol két levelét, akkor mindannyian tapasztalhatnak. Hogy az a gyáva Péter, az a fogadkozó, az a gyorsan lelkesedő, de annál gyorsabban elbukó Péter, amikor megváltozott, amikor Jézus tekintette, amikor az Isten hozzásegítette ahhoz, hogy kigyógyuljon a bűnéből, akkor egy egészen más emberé vált. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy erről a kérdésről, az igaz bűnbánatról és a hamis bűnbánatról megragadó sorokat ír, illetve egy külön fejezetet ír Ellen Gould White a Jézushoz vezető út című könyvében, amelyet magyar nyelvre több évtizeden már lefordítottak, és jelenlegi tudomásom szerint a világon az egyetlen egy olyan vallásos könyv, amelyet több milliós példányszámban adtak, és a legkülönbözőbb felekezetek. Igen, ez a könyv ezt megérdemli. Egy vékonyka kis kötet, de ebben a kis vékony kötetben, amely a Jézushoz vezető utat taglalja, van egy fejezet, a bűnbánat és a bűnbocsánat. Ebben döbbenetes erővel mutatja meg a bibliai tanítást arról, hogy mi az igazi megbánás, és mi a torz, mi a hamis. És az előadást valóban ezzel zárhatjuk le, hogy Kainnak a története, amely a hamis megbánással ér véget, hogy Kain följajdul, hogy nagyobb az én büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. És Kain sajnos soha nem jutott el odáig, hogy azt mondta volna, hogy nagyobb az én bűnöm, hogy sem elhordozhatnám. Az előadást ezzel tudom lezárni, hogy ez a mozzanat is arra kell, hogy serkentsen bennünket, hogy ezt a kérdést az egész Biblia fényében átgondoljuk, és mi a Kain útján, hogy mondja Júdás levele, a Kain útján ne induljunk el. Van emberi út a bűnök után is. A bűnök után sem az összeomlásnak vagy a megkeseredésnek kell következni. Van tisztázás, van elrendezés, van megbánás és van megbocsátás. Az előadás végén ezért szólaltatnám meg annak a zeneszerzőnek egy nagyon rövid, mindössze 2 perces művét, akivel majd fogunk találkozni még a sorozatunk folyamán. Talán Magyarországon nem annyira ismert zeneszerző. A 16. századi angol zeneköltészet nagy alakja Thomas Tallis. Thomas Tallisnak egy idevágó, valóban megnyugtató és erőt adó himnusz előjátékát hallgassuk meg.
Köszönöm szépen a figyelmüket, és ahogy tenni is szoktuk az előadás után, még beszélgetést tartunk a fölvetődött kérdésekről. Sorozatunk egyébként 2 hét múlva folytatódik Jákob témájával. Köszönöm szépen a figyelmet.